miről lehetne ma beszélni, a feltámadásról. Mert ez a keresztény hitünk alapja. Tehát nagyon sokszor hallottátok már, de van, aki még nem hallotta, az evangélium az három lábon áll. Az első főláb az, hogy Jézus Krisztus halála. Jézus Krisztus meghalt értünk, és ez miért jó hír nekünk? Azért, mert vele együtt mi is meghaltunk. Ott a kereszten bár őt feszítették meg, de mi is, akik Krisztusban vagyunk, vele együtt feszítettünk meg, majd mindjárt az erre vonatkozó igéket meg fogjuk nézni, és meg fogjuk vizsgálni. A másik az, hogy eltemették. Tehát megállapították a halálát, megállapították a katonák a halálát, az ő rokonai, ugye ott volt Mária, tanítványok közül János volt ott csak, de ott voltak azok a szereplők, azok a valós szereplők, akik látták, akik szemtanúi voltak az ő halálának, és Arimatriai Józsefnek fenntartott sírban, ugye eltemették, a sírt lezárták, és akkor utána szombaton ugye nem történt semmi, túl azon, hogy a katonák őrizték a sírt. Vasárnap reggelre pedig a kő elhengerítetett, és a sír üres, és Jézus feltámadt, és Jézus él. Tehát ez a keresztény hitünk alapja. Mindegy, milyen vallás, milyen felekezet, ez a minden keresztény hitének az alapja. Ha Jézus nem él, ha Jézus nem támadott föl, akkor nincs evangélium, akkor nincs egyház, akkor nincs igehirdetés, akkor nincsenek levelek, akkor nincsen új szövetségi biblia, akkor semmi nincs, és ami a legfontosabb, hogy nincs örök élet az embernek. Mert ezt Jézus szerezte meg. Az ember sok mindent tud adni, sok mindent tud tenni, egy dolgot nem tud, örök életet adni, erre egyedül Isten képes. És Isten gondoskodott erről, hogy ez megtörténjen. Tehát én annak idején vallásosként nem nagyon értettem, hogy Jézus miért van a kereszten, láttam ilyen nagy feszületeket, meg ma is lehet látni ezeket a feszületeket, hogy ott Jézus ott van még fönn a kereszten. Jézus igen valóban fönn volt a kereszten, és ez a kereszt, ez arra emlékeztessen bennünket mindig és mindenkor, hogy igen, hogy Jézus meghalt a kereszten, és valóban meghalt a kereszten. A kereszt az nem a mi szenvedésünk helye. A kereszt az Jézus áldozati oltára, ahol önmagát áldozta értünk. Nincs ezzel kapcsolatban semmilyen ok arra, hogy bárkit hibáztassunk, vagy bárkit kárhoztassunk, akár népeket, akár nemzeteket, akár pogányokat Jézus keresztre feszítéséért, mert tudjuk, hogy Jézus keresztre feszítése mögött maga a sátán állt. A sátán úgy gondolta, hogy végleg legyőzte Isten fiát, hogy bűnös, valami bűnt követett el, és innentől kezdve, hogyha megkaparintja magának a Jézust, akkor az emberiség számára nincs üdvösség, az emberiség számára nincs megváltás. Na de miért kell engem megváltani? Tehát nem értettem a keresztet. Miért szenvedett ennyit Jézus? Miért kellett értem szenvedni? És nekem főleg miért kell szenvedni? Én gondolom, hogy ezek a kérdések talán mindannyiunkban fölmerültek, és ha nem értjük meg az alapokat, akkor nem értjük meg a kereszt munkáját, nem értjük meg Jézus feltámadásának a jelentőségét, és még valamit nem fogunk megérteni, hogy Jézus valóban feltámadt. Sokak számára, lehet, hogy most furcsa, amit mondok, sokak számára ez csak egy ünnep. Nagyon sokak számára a Jézus Krisztus feltámadása még mindig nem valóságos. Még nem olyan valóságos, mint amilyen valóságos valójában, és amilyen valóságosnak kellene, hogy legyen. Erről fogok ma beszélni. A feltámadásról, a feltámadás jelentőségéről, és mit jelent, mit kell, hogy jelentsen a Jézus feltámadása, ha valóban hisszük, mit kell, hogy jelentsen a mi életünkben. Mit ad ez hozzá a mi hitünkhöz, a mi keresztény életünkhöz. Ezen szeretnék végigmenni. Tehát a feltámadásnak a ténye az teljesen elkülöníti a keresztény hitet minden más vallástól. Sok-sok-sok vallás van a világon, de egynek sincs megváltója, kivéve a hívő keresztényeket. Mi soha nem zarándokulunk el olyan sírhoz, ahhoz a mi urunknak a holtteste van. Mi legfeljebb egy üres sírhoz zarándokulunk el. Nagyon szeretné a világ megtalálni Jézus holttestét. Ezt már szerették volna akkor is megtalálni, mindjárt, amikor eltűnt a sírból, de ez azóta sem sikerült senkinek. Az évezredek folyamán sokféle módon próbálták megtorpedózni a Jézus Krisztus feltámadásának a tényét, és ezzel gyakorlatilag elsüllyed a keresztény hit, mint a Titanic, és a feltámadás nélkül nincs keresztény hit. Ez az alapja mindennek. A Jézus Krisztus feltámadása, a húsvét. Ez a mi hitünknek az alapja. És ahogy a tanítványok elkeseredésükben, Lukács 24-ben olvassuk az Emauszi tanítványokat, amikor Jézus Krisztus halála és feltámadása után, a halála után, akkor még csak a halála után tartanak, akkor a hitük volt Jézus halálából, hogy feladtak mindent, otthagytak mindent, reményvesztetté váltak, oda lett minden reménységük, mert ők azt hitték, hogy ez a Jézus, ő a Messiás, és ő fogja megszabadítani Izraelt. És valóban jól hitték, csak ő nem úgy szabadította meg Izraelt, ahogy azt ők gondolták. Ők úgy gondolták, hogy majd beül a királyi trónba, királyát teszik, és ők ott majd fognak uralkodni Jézussal. Ez volt az ő hitük. Ha megnézed Zebedeus anyját, ugye ment Jézushoz, és azt akarta elérni Jézusnál, hogy az egyik fiad majd az a jobb kezed felől üljön a te királyságodban, a másik pedig a bal keze felől üljön. De oda lett a királyság. Oda lett a király. Meghalt a király. Most mit csinál? Mit keressünk mi már Jeruzsálembe? Elmentek vissza a szülőfalujukba, elmentek Emmausba, reményvesztetten, és végig az ő keservüket ott mondták egymásnak. De ez a Jézus, ez az élő Jézus, aki föltámadt, odaállt, utitársul, odaszegődött mögéjük, és elkezdett velük beszélgetni, és elkezdte tanítani őket. Elkezdte felsorolni végig az írásokat, egész Mózestől kezdve, hogy gyakorlatilag az ember bukása óta minden a megváltás irányába mutat. És ezt megértették a tanítványok. Azaz, hogy nem értették meg, csak azt mondja, hogy gerjedezett a szívük. Hallották az evangéliumot. Ezt az idegent, akit ők nem ismertek föl az úton, annyira biztosak voltak a Jézus halálába, hogy oda lett minden, oda lett a megváltás, oda lett a reménységük. De végül is jó volt valakivel beszélgetni, jó volt valakivel megosztani a nyomorukat, a szomorúságukat, a depressziójukat. De hát aztán végül is behívták a házba, és amikor Jézus megtörte a kenyeret, akkor fölismerték, hogy igen, Jézus az. És elmentek, miután meghallották az örömhírt, megtapasztalták, találkoztak az élő feltámadt Jézussal, nem tudtak többi a falujukba maradni. Rohantak Jeruzsálembe, és elmondták a többi tanítványoknak. És innen ez az idézet a Lukács 24:34-ből a csia szerint olvasom, azok elbeszélték, hogy valóban feltámadott az Úr, és láthatóan megjelent Simonnak. Bárki mondhatja, hogy Jézus föltámadt, de itt hiteles szemtanúk vannak. Olyan hiteles szemtanúk, akik az életüket adták az ő állításukért. Hogy Jézus feltámadt, hogy Jézus él. Na de ne szaladjunk ennyire előre, hanem nézzük meg, hogy nem lenne szabad, hogy a hívő keresztények számára a húsvét az csak egy ilyen fajta ilyen sátoros ünnep lenne, hogy egy nap ünneplünk és megünnepeljük, jó, hát Jézus föltámad, meg hát majd mi is föl fogunk támadni. Ez nem a keresztény hit. Ez része ugyan a keresztény hitnek, de ez nem a keresztény hit. A keresztény hit ettől sokkal több. Mi nem majd föl fogunk támadni, hanem mi már föltámadtunk. A halál az nem előttünk van. A halál mögöttünk van. És ez jó hír mára. És ezt ma hazaviszed magaddal, akkor egy kicsit megváltozik minden körülötted. Ugyanis a pokol fullánkját kihúzta Jézus, a halálnak a fullánkját, ugyanis Jézus legyőzte a halált. A jó hír nem az, hogy hogy föltámadunk. A jó hír az az, hogy a halállal szemben van az örök élet. A halál az nem a keresztény hívőnek az állapota. Ja, de hát akkor miért van ez a sok temetés? Ja, bocs, de hát az csak a tested. Az csak a sarx, ahogy mondja az eredeti görög. És azt is mondja az írás, hogy test és vér, a sarx, ahogy Csia fordítja a hús, elég furcsán néz ki egy emberről, azt mondja, hogy hús, de hát a testünk az valóban hús, de hát test és vér az nem örökölheti Isten országát, hanem a szóma, az is egyfajta test, az a mennyei testre mondja a görög a szóma. Tehát két szó van a testre, az egyik a sarx, a másik a szóma. A szómának a mennyei testeket is nevezi, nem mindenhol így hozza az íráson egyértelműen, de a lényeg az, hogy a sarx az mindenképpen meg fog halni. A sarx az nem örökölheti, a hústest nem örökölheti Isten országát. Na de az élet az nem csak a hús, hanem az élet az valójában bennünk van. A Máté 28-ban olvassuk, hogy Jézus, amikor meghalt a kereszten, ezt mind a négy evangélium hozza, kilehelte nem a lelkét, a szellemét. A szellemét lehelte ki. Mindenhol a szellem szó van. De sokszor tanítunk a szellem lélek testről. És tagadják, hogy hát nincs különbség, meg nem. Nem, Jézus a szellemét lehelte ki. Mert az élet központja a szellem. És a szellemi halálból vagyunk megváltva. Ez a test, ez nem ér örökké. Soha, soha, semmilyen teremtett lény, semmilyen teremtett dolog nem létezik örökké. Örökké Isten létezik. Örökké Krisztus létezik. És a jó hírem, hogy mi ő benne vagyunk. Amint ő van, mi is úgy vagyunk a világban. Egy hívő embernek soha nem lenne szabad úgy járni, mint ahogy jártak az Emmauszi tanítványok, ahogy jártak. Csüggetten, elkeseredetten. Jó, őket meg lehet érteni. Nem értették igazából a keresztet, nem értették Jézus munkáját, pedig Jézus hányszor elmagyarázta nekik, hányszor beszélt nekik arról, hogy meg kell halnia, föl kell támadnia. De mindez süket fülekre talált, hiszen nekik vágyaik voltak, nekik terveik voltak, nekik céljaik voltak, ők a Jézussal fognak uralkodni, beülnek a királyságba is, dolce vita, élünk. Mibe gondolkodtak? Abba, amivel legtöbb ember ma is, ebben a földi létben, ebben a földi királyságban volt minden gondolatuk. És nem léptek túl, bele süllyedtek a saját vágyukba, és nem tudtak kimenni onnan. Még Jézus feltámadása után is erről kellett, hogy beszéljen nekik, hogy értsétek már meg, hogy én nem itt földi király akarok lenni. Pilátusnak is erről beszélt, amikor elítélte, hogy én nem egy földi király vagyok, én nem egy földi királyságot akarok, mert minden földi királyság mulandó. Én egy örök királyságról beszélek. És te ennek az örök királyságnak vagy a részese. És ez jó hír. És amikor ezt megértjük, akkor igen, elmegyünk, és elmondjuk az örömhírt az embereknek. Mert ettől nagyobb hír nem létezik. Minden, amit most csinálsz, minden, amit teszünk, minden, ami most kedves neked, itt ezen a sárgolyón, bármit megkaphatsz, örökle úgysem lehet a tiéd. Nem tudom, talán szem Bonkétól hallottam, vagy nem tudom kitől, lehet, hogy Copeland mondta, hogy nem bolond az az ember, aki veszni hagy mindent, ami úgysem lehet az övé, hogy megnyerje mindazt, ami az övé lehet. És mi már megnyertünk. Mi már győztünk a Krisztussal. Mi már föltámadtunk vele együtt. És az életünket ebben a tudatban kellene élni. Igen, itt a földön, ebben a hústestben, itt a földi valóságban vannak kihívásaink. De Jézus akkor is bennünk él. Mindegy, mi történik veled, vagy velünk, és akik megértették a föltámadás lényegét, ők ennek megfelelően is éltek. Azt mondja Pál, még az életem se drága, semmi nem drága. Sőt, azt mondja, az Úrral lenni sokkal jobb lenne nekem, mint itt szenvedni a földi sátorházba, küszködni. Isten életpárti. És igenis, Isten gondoskodott arról is, hogy mi itt a földi életünkben is tudjuk élvezni a mennyek az áldásait. Tehát visszatérve, miért is volt ez a kereszt? Miért is kellett fölmenni Jézusnak a keresztnek? Hogy a mi bűneink miatt? Azért, mert olyan rossz ember lennék? Vagy bárki, aki bármit? Nem erről szól a bűn. A bűn az egy személyben találtatott, az ördögben találtatott. A bűn az nem az, amit te elkövetsz. Az már csak a bűnös természetnek a következménye. Egy bűnös ember mit csinál? Egy bűnös ember bűnt követ el. Kész. Tehát miért történhet ez? Azért, mert Ádám elbukott is. Vissza kell menni mindig a kezdetekhez, hogy a bűn az egy ember által jött a világra a bűn. Egy ember által. Ádám által. Ő engedte be, ő engedett a sátán csábításának, ő követett el felségárulást, és bejött egy olyan szellemi törvény erre a világra, ami addig nem volt jelen. Az pedig a bűn és a halálnak a szellemi törvénye. És azt mondja az írás, hogy ez minden emberre elhatott. Föltalálhat az ember sok mindent. Lehet okos, lehet mindent meg tud, sok mindent meg tud teremteni. Egy dolgot soha nem tudott, és nem tud megtenni az embert, legyőzni a halált. Mindegy, milyen fejlett a technika, mindegy, hogy milyen okos a mesterséges intelligencia, teljesen mindegy, életet nem tud adni. És a halált nem tudja legyőzni. Ezt egy személy tudta megtenni, ő Isten. Miért? Mert az ő kezében van. Az életet is ő adta, és az ember nem tud életet adni. Ezt Isten tudja csupán megtenni. És sokan csak úgy gondolnak a feltámadásra, mint ahogy a zsidók annak idején. Na, nem a szaddaceusok, hanem a farizeusok, mert a szaddaceusok azok még a feltámadásba se hittek. Aztán nem véletlenül, mert ők, a szaddaceusok úgy gondolták, hogy a Tóra, tehát a Mózes öt könyve, ami azon kívül van, az semmi nem számít. Aztán Jézus idézett nekik a Tórából is, hogy igenis létezik feltámadás, és a szaddaceusok megszégyenültek, mert azt mondta nekik Jézus, nem ismeritek se az Isten hatalmát, sem az írásokat nem ismeritek. Viszont a farizeusok hittek a föltámadásba, és hittek a zsidók is a föltámadásba. De milyen föltámadásba hittek ők? Nekünk ma nem abban a fajta feltámadásban kell csak hinnünk, és nagyon sok kereszténynek is sajnos ez a hite. Mert ugye Jézus azt mondta, a János 14-ben olvassuk, hogy élek én, és ti is élni fogtok. A Lázár haláláról és feltámasztásáról, amikor Jézus ezt megtette, talán mindannyian hallottunk. Jézusnak a barátja meghalt, akit Jézus nagyon szeretett, Márta, Mária, az ő testvérei nagyon-nagyon el voltak keseredve. Jézus megvárta, míg a halott 4 napos legyen. A zsidó hitben azért benne volt valahol, hogy azért 3 nap után még azért bárki föltámadhat. Na de 4 nap után már az már lehetetlen. Hát Jézus a 4. napon jött. És szólta az életet, hogy Lázár, gyere ki. De előtte volt egy beszélgetése. És el voltak keseredve nagyon a testvéreik, mint ahogy mindannyian ilyenkor, amikor valakitől el kell búcsúzni egy időre, akkor nyilván a szomorúsággal tölti el az embert, és nem tagadjuk ennek a hiányát. Nem tagadjuk azt, hogy ezt az embert rossz érzéssel tölti el. Megvan a gyásznak is az ideje, és föl kell dolgozni azt, amikor valaki eltávozik, elmegy. Még Isten is adott időt Mózes halála után. 30 napotok van, hogy rendezzétek le ezt magatokba. Igen, rendezzétek le, és hozzátok helyre magatokban ezt a kérdést. Mózes elment, Mózes már nem lesz többi. Dávidnak, amikor meghalt a fia, ő is gyászolt. És miután előtte gyászolt ő, miután már meghalt, azt mondta, itt már nem tudunk mit tenni, ő már hozzám nem jöhet, majd mi megyünk hozzá. Dávid is hitt a feltámadásban. Ábrahám is hitt a feltámadásban. Itt, amit a gyerekek felolvastak, hogy Ábrahám kész lett volna föláldozni a fiát Istenért. Ha ezt egy ember képes megtenni, akkor Isten hogy ne tenné meg? Nyilván Isten nem kér ember áldozatot. De Ábrahám egy hű szövetséges volt. Miért? Mert hitt a feltámadásban. Hitt abban, hogy Isten ígérete akkor is igaz lesz, ha még a gyermekének meg kell halni, Isten akkor is föl fogja támasztani. Ő hitt a föltámadásban. És azt mondja Jézus a János 14-ben, hogy én élek, és ti is élni fogtok. Tehát visszatérve Lázárra, azt mondta neki az egyik testvére, lány testvére, hogy tudom, hogy fel fog támadni az utolsó napon. Erre Jézus azt mondta, hogy nem, én vagyok a feltámadás és az élet. Óriási különbség a kettő. Mert az, hogy föl fogunk támadni az utolsó napon, ebbe hisznek a zsidók is, és ez tényleg így lesz, ez lesz a második feltámadás. De más a mi helyzetünk. Mi nem föl fogunk támadni, mi már föltámadtunk. És hadd szóljon helyettem az ige. Nézzük meg az Efézusi levél második részébe, olyan szépen le van írva, hogy ilyen gyönyörűen nem sem tudom elmondani. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és a bűneitek miatt. Efézus 2:1. Megelevenített, élővé tett. Miért? Mert eddig holtak voltunk. Istentől elkülönültek voltunk. Amikor Ádám vétkezett, akkor már az isteni élet nem árad benne. A bűn és a halál törvénye lett úrrá az ő testében. Elkezdett öregedni, elkezdett betegedni, jöttek a fájdalmak, jöttek a nyomorúságok. Isten nem teremtett ilyet. Ezt a bűn és a halál szellemi törvénye hozta. Nem Isten adta az embernek. Isten soha nem tervezte, hogy az ember meghaljon, hogy az ember szenvedjen, hogy az ember beteg legyen. De Isten tudta, hogy ez meg fog történni. Tudta, hogy Ádám mit fog tenni. Mert még a világ teremtése előtt elrendelte a megváltót, elrendelte az üdvözítőt. És Isten mégis hagyta, hogy az ember megtegye. Mégis hagyta, hogy Ádám megtegye. Ennyire tiszteletbe tartja Isten az ember szabad akaratát. Bárki dönthet úgy, hogy visszautasítja az életet, amelyben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegő beli hatalmasság szelleme szerint, ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Az emberek nem azért gonoszak, mert gonoszak akarnak lenni, hanem azért, mert a sátáni bromlott, bukott természet van benne. Ezt örököltük, mindannyian ezt örököltük Ádámtól. Mindannyian. Azt mondja, akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatnak akaratját, a természet szerinti harag fiaivalánk, mind a többiek is. Az ember testi kívánságai. Mondhatnád, hogy ezek ma is kihívások. Így van. Ma is kihívás. Ma is van a testünknek kívánsága. Ma is vannak rossz gondolataink. Ma is vannak rossz érzéseink. Ma is az akaratunk nem mindig van Isten akaratával egy irányba. De egy valami, ami már bennünk van, az az Isten szelleme. Mert a szellemünk született újjá. A szellemünk lett új teremtés. Ehhez nem fér hozzá a sátán. Mert az Efézusi levél szerint el van pecsételve. Mert a szellemed él. Él Isten előtt. Amikor Izmaelt el kellett üznie Ábrahámnak a házból, akkor Ábrahám szerette a nagyobbik fiát is. És így suhajtott föl. Ó, Istenem, vajon csak ő is, ha élne előtted. De ő nem élt előtte, mert ő nem hitből volt. Ő a szolgától volt, és nem a hit gyermeke volt, hanem a szolgának a gyermeke. Menjünk egy kicsit tovább. Tehát az ember szelleme újjászületett. Azt mondja, de Isten gazdag lévén irgalmasságában az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett. Minket, ki megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. Tehát nem tudod megváltani magad. Sok hívő még mindig azon dolgozik, hogy megváltsa magát. Még mindig ő akar a saját megváltója lenni. Bármennyi jót cselekszel, bármit teszel, nem vagy képes arra, hogy a bűn és a halál szellemi törvényéből kihozd magad. Úgyhogy a 6. vers azt mondja, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Hát hogy lettem én odaültetve a mennyekbe a Krisztus Jézussal? Hát nem ez a fizikai testem biztos. Nem is az elmém, nem is az értelmem, hanem a szellemem. Mert vele együtt, mikor meghalt Jézus a kereszten, mikor azt mondja, hogy elvégeztetett, akkor mi vele együtt meghaltunk. Akik ő benne vagyunk, akik hiszünk benne. Egy halottól már nem lehet számon kérni semmit. Egy halottat már hiába kárhoztatsz. Nem lehet ráolvasni a bűneit, nem lehet kárhoztatni. De Jézus nem maradt a sírban. És ahogy Jézus meghalt, vele együtt meghaltunk, és vele együtt feltámadtunk, és vele együtt ültettünk a mennyekben a Krisztus Jézusban. Ez a jó hír. Ez a mi feltámadásunk. Erről szól az evangélium, hogy Jézus él, és mi is élünk, ő benne. Örök életünk van. Itt a fizikai valóságunkban sok-sok minden történik velünk, sok-sok mindent meg kell élnünk. Egyébként is csak pár tíz év az egész. De az örökké valóságban, örökkön örökké vele vagyunk, és egy test vagyunk. És ezt is nagyon fontos megérteni. Az úrvacsorai közösség, az többet jelent, mint az, hogy megemlékezünk a Jézus haláláról. Sokkal többet jelent, mert egy test vagyunk a Krisztussal, és a szentek összessége az a Krisztus teste. Tehát mindannyian egymáshoz is kapcsolódunk, és közösségünk van egymással. Egy családhoz tartozunk. Minden hívő keresztény. És a 8-as verset nagyon jól ismerik a régebbi hívők, mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Ezt kell megérteni a kereszt munkájából. Isten ajándékozta oda önmagát értünk a Jézus Krisztusban. Ő áldozati bárány lett érettünk. Ő elvégezte azt, amit ember soha nem tud elvégezni, és a 9-es vers kihangsúlyozza, nem cselekedetekből, hogy senki ne dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, újra teremtvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Mi történt bennünk? Bennünk a Zoé él. A mi életünk a Zoé, ami azt jelenti, hogy élet, görögül. A Zoé az az isteni fajta élet, az nem a létezés, ami csak Krisztus Jézusban nyerhető meg. Bennünk a Krisztus élete van. És a Krisztus életének kell, hogy kiáradjon a mi értelmünkre, érzelmünkre, akaratunkra és a hústestünkre. Tehát ez a Krisztusban való növekedés, amikor az isteni fajta élet árad ki belőlünk, mert bennünk a Krisztusnak az élete van. És innen jön az, hogy ha valóban hisszük a Jézus Krisztus feltámadását, akkor nem úgy élünk, hogy együnk, igyunk, aztán mindegy, mert holnap úgy is meghalunk. Akkor nem ez az ideológiánk. Akkor meg kell, hogy változzon a gondolkodásunk. Ha Jézus feltámadása valóságos, ha a vele való feltámadásunk valóságos, az meg kell, hogy látszódjon az életünkön is. Nézd meg a tanítványokat, nézd meg Jézus tanítványait. Ők sem voltak szent emberek, Péter egy elég mogorva, durva, káromkodó, halászember volt, akit Jézus elhívott tanítványának. A többi sem volt sokkal, külön nem beszélve Mátéről, aki még vámos is volt. Közutálatnak örventek annak idején, mindenki megvetette őket, fosztogatták a népet, szedték az adót, az még hagyján, ha rendesen szedték volna az adót, de gyűjtöttek bőséggel saját zsebre is, tehát nagyon nem szerették őket. Abszolút nem voltak tökéletesek. Egyik sem, akiket Jézus elhívott. És Jézus mégis elhívta őket. Úgy, ahogy téged is elhívott. Úgy, ahogy engem is elhívott. Úgy, ahogy mindannyiunkat elhívott. Nem azért hívott el bennünket, mert tökéletesek volnánk, hanem azért, mert szerette az embert, mert szerette őket. Mert ő már látta bennük azt, amit még maguk sem láttak saját magukban. Hogy igen, ezek jó alapanyag egy krisztusi emberhez majd. Jézus már látta bennük azt, amivé fognak válni. És azt nem más tette bennük, hanem a bennük munkálkodó krisztusi élet. az, ami megváltoztatja az embereket, és ami megváltoztatja az embereket. És a világra ez tud változást hozni. Saját hústestből erőlködhetünk, de nem jutunk sok mindenre. Erről szól, tehát, mert az ő alkotása vagyunk, újra teremtmény. Új teremtmények vagyunk. A második korintusi levél 5. rész 17-es igeverse azt mondja, mert aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, s ímé újjá lett minden. Az, hogy te egy új ember lehetsz, hogy mi egy új ember lehetünk, az a feltámadásnak köszönhető. Feltámadás nélkül nincs új élet, nincs örök élet. A húsvét, ha visszanézünk a húsvét eredetére, akkor az egyiptomi kivonulásnál fogjuk megtalálni a Mózes könyvében. Ugye jelentés ez a Pesach, vagy Pészach, jelentése átlépés, megkímélés, megmenekülés. A 10. csapásnál olvassuk, amikor Isten a fáraó engedetlensége miatt a 10. csapást kibocsátotta a pogány népre, és Izrael népének pedig menekülést ígért, hogyha levágják a páskabárányt, és a páskabáránynak a vérét fölkenik az ajtófélfára, akkor a pusztító átlép rajtuk. Innen a Pészach. Tehát Isten természetfeletti módon szabadította ki őket a világ nagy hatalmának a fogságából, Mózesen keresztül, és örök ünnepként adta a Pészachot, pontosabban még az igazi áldozati bárány, a Krisztus el nem jön. Addig mind az összes áldozat, a véráldozat, amit az Ószövetségben olvasunk, mind az csak előkép, előleg. A teljesség az Krisztusban jött el. Tehát átlép, megkímél. A Pészák, a húsvét, ugye magyarra fordítva, azt jelenti, hogy megmenekülés. Ez a szónak az értelme, hogy megmenekültünk a Jézus Krisztus által. Jézus győzelmet aratott a sátán felett. Legyőzte a sátánt, legyőzte a halált, és erről így beszél a Kolossze levél 2. rész, 12-es igevers. Tehát a Kolossze és az Efézusi levelet ikerleveleknek is hívják, majdnem minden megtalálható mindegyikbe, tehát ugyanaz van benne. És azt írja, hogy a 12-es vers, hogy eltemettetvén ővele együtt a keresztségben. Ővel együtt eltemettetünk. Tehát a halál már mögötted van. A halál mögöttünk van. Akiben együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halálból. Vele meghaltunk, vele feltámadtunk. Erről szól a Krisztusban való életünk. Titeket is, akik holtak valátok a bűnötökben, a ti testeteknek körülmetéletlenségében megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket. Eltörölte a bűnünket. Nincs többé. A Jézus vére tisztára mosott bennünket. Úgyhogy megállhatunk Isten előtt. Megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnünket. Mi által? Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóró kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Sokszor beszélünk, hogy nem vagyunk a mózesi törvények alatt, és ezt felrólják nekünk, hogy mi a 10 parancsolat ellen beszélünk, mert a 10 parancsolat még mindig érvényben van. Igen? És akkor az összes többi parancsolat, amit a Sinai hegyen adott, az mennyivel volt külön, mint a 10 parancsolat? Az áldozati állat, a szertartások, a satöbbi. Akkor azzal mi a helyzet? Tehát világos az írás. Hogyan győzte le a sátán? Mivel tud az ördög vádolni valakit? Hát a bűnnel, nem? Azzal, hogy nem vagy igaz ember, mert bűnt követsz el. Hogy tud téged vádolni a sátán? Egyetlen módon, hogyha rámutat a törvényre. Mert a 10 parancsolatnak egyetlen egy ember nem tud megfelelni. Egy valaki tudott megfelelni, aki be is töltötte a törvényt, maga Jézus Krisztus. És ezért fontos, hogy a törvény az jó, mert a törvény Istentől van. Isten adta. De nekünk új törvényünk van. egy fölülértelmezett, egy fölülírott törvényünk. Tudjátok, mikor update-elnek valamit, ezt a fiatalok jól értik, jön egy új Windows, és akkor update, fölülírjuk. Mit jelent? Benne van ugyanaz, ami eddig benne volt, sőt, benne van sok minden más új dolog is. Ugyanez történt. Jézus értelmezte, újra értelmezte a törvényt, mert azt sem tették helyesen a törvényismerők. Mert a törvény ugyanaz ma is. Szeresd a te uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Most nem pontosan idéztem, ez nem szép dolog, de erről szól. A második parancsolat, szeresd fele barátodat, mint te magadat. És azt mondja Jézus, ez a törvény és a proféták. Ez a törvény betöltése. Benne van-e a krisztusi parancsolatokban mindez? Hogy ne lenne benne? Tehát Jézus fölülírta a törvényt. Na most akkor mi van a törvénnyel? Akkor az, hogy ne lopj, az nem igaz? Hát dehogy nem igaz. Ha te szereted a fele barátodat, akkor nem lopsz tőle. Ha te szereted Istent, akkor nem teszel olyat, amire Isten azt mondja, hogy ne tedd. És pontosan, hogy ez a változás, ez mert nem egy élettelen kőtábláról jön, hanem egy élő hússzívből, ahova Isten beírta a törvényt. Amiről gyerekek is beszéltek, Jeremiás 31, hogy új szövetséget adok nektek. Nem a szerint, ahogy az atyáitoknak adtam, hanem a törvényt azt a szívetekbe írom be. És ott van a törvény. És az ember szívét nem lehet átvágni. Az ember lelkiismeretét nem tudja átvágni, és pontosan tudja az ember, hogy mikor vétkezik. Pontosan tudja, hogy mikor tesz olyat, amit nem lenne szabad. És e szerint a belső törvény szerint kell, hogy éljünk. Az a krisztusi élet kell, hogy áradjon bennünk, és ezt a feltámadás hozta el. A Jézus Krisztus feltámadása tette lehetővé. Mégpedig hogyan fegyverezte le a fejedelemségeket? Azt mondja, lefejezvén fejedelemségeket, hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által. Sokan azt hiszik, ma is azt hiszik, hogy Jézus vesztett, a kereszten Jézus elbukott mindent, Jézus a kereszten győzött. Ott győzött az ő gyengeségében, a látszólagos gyengeségében, ott győzött, ott győzte le a sátánt. És a keresztnek az ereje, az, ami a leghatalmasabb erő, ami által Isten kimunkálta az üdvösségünket, és amely által érhetünk. Így győzte le a sátánt. Azt gondolta a sátán, hogy meg van Jézus, megfeszítette Jézust, legyőzte Jézust, most már Jézus tehetetlen. Azt mondja, hogy jön majd e világ fejedelme, mondta Jézus még halála előtt, de nincsen bennem semmije. Semmi nincs, semmi nem volt Jézusba, ami az ördöghöz tartozna. És ezáltal vereséget szenvedett. És hogy fegyverezte le? Úgy, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást. A törvénykezést. Az olyan fajta törvénykezést, amely kárhoztat. Jó, tehát nem vagyunk a mózesi törvények alatt. Egy sokkal magasabb szintű törvényünk van, ami be van írva a szívünkbe. És ha hisszük azt, hogy tényleg Jézus feltámadt, akkor az a vágy van bennünk, az a krisztusi élet van bennünk, hogy aszerint tegyük a dolgainkat, amint ő mondta. Mert neki elszámolással tartozunk. Mindannyian oda fogunk állni a Krisztus ítélő széke elé. Minden egyes hívő. Te is, én is. Nem a szomszédod dolgai miatt kell majd beszámolni, hogy mit csinált a melletted ülő, meg a mögötted ülő, meg a melletted lévő, hanem, hogy te mit tettél. És mindannyiunknak számot kell adni, el kell számolnunk. Nyilván ezért nem lesz kárhoztatás, nem fog a pokolra jutni azért, mert valakik elrontottak valamit, mert akkor mindannyian a cselekedeteinkből oda kerülnénk. Hanem egyfajta jutalomosztás lesz. És nagyon sokan fogják elfüstölni, elégetni a jutalmaikat. Az első korintusi levél 3. részében van talán, ha jól emlékszem, hogy figyeljünk arra, hogy mit építünk a Krisztusra. Mert semmi más alapot nem vethet senki, mint a Jézus Krisztus. Az a kőszikla. És vigyázzon ki, mit épít rá. Aranyat, ezüstöt, az nem ég el. A fa széna pozdorja, az viszont el fog égni. És nagyon sok drága szentünk pazarolja el az életét, és füstöli el az örök jutalmát az itteni mulandó apróságokért, csecsebecsékért. Legyen az bármi. Tehát az evangélium erről szól. Jézus megdicsőült testben támad föl, és néhány szót a feltámadásról, és térjünk vissza egy kicsit a tanítványokhoz. Nagyon sokan megpróbálták az idők folyamán, a 2000 év alatt racionalizálni az evangéliumot. Hát, Jézus föl se támadt, csak biztos a tanítványok azt hitték, halucináció. Hát baj van ezzel, mert csoportos halucináció, hogy annyi ember halucinál, és egyszerre is csak pont akkor, máskor nem halucinál. Tehát, ha valaki egyszer hazudik és nem mond igazat, az sok másik hazugsággal lehetne csak helyre rakni. Egy valakik biztosan tudták, hogy föltámadt. Jézus, azok, akik találkoztak vele. Következő mese, csak azért mondom, ezekről hallani fogsz, és ne lepődj meg. A tanítványai ellopták a sírból. Hallottátok, ugye? Hát, ha elolvassátok az evangéliumot, hogy a tanítványok mit csináltak, mikor Jézus meghalt, akkor ilyet nem feltételezel róluk. Péter még életében is megtagadta. Mit akartak ők? Hát egy királyt akartak a trónra, nem? Nem ebbe gondolkodtak a tanítványok? Egy királyt. Miért lopják el? Mit kezdenek egy halott királlyal? Mi értelme lett volna, hogy az egész egy hazugságra épüljön, és ez a hazugság az akkora örömet okozzon nekik, hogy még ezért meg is halljanak? Elképzelhetetlen. Lehetetlen. Hiszen ennek az embereknek mi változtatta meg az életét, amikor találkoztak a feltámadt Krisztussal? Akkor jött az öröm, a bánatból akkor jött az öröm. És nézd meg Pétert, Péter tényleg megtagadta még életében is, akkor pont halálába viszik el a sírból. Mit kezdjenek egy halott Jézussal? Ostobaság. Tehát egy ekkora hazugságot nagyon nehéz megmagyarázni, és vannak emberek persze, akik ezt nyilván elhiszik, csak azért, mert nem olvasták az evangéliumot. Annyira biztosak voltak Jézus halálába, hogy elmenekültek még a környékről is. Nézzük, hogy aztán közben Péter megváltozott. Miután Péter találkozott, ugye először megjelent Mária Magdalénának, több helyen van leírva, nem mindenhol ugyanúgy van leírva minden négy evangéliumban a feltámadás, senkit ne zavarjon meg. Minden evangélium író mást emelt ki, és mást tartott fontosnak. Ugye János például csak a magdalénai Máriával való találkozását írja le. Elolvasod a többi evangéliumot, ott voltak a többi galileai asszonyok is. Az nem jelenti azt, hogy János esetében nem voltak ott, csak János nem ezt tartotta fontosnak, hogy leírja. Ez nem egy történelemkönyv a Biblia, nem egy kronológiai eseményeknek a felsorolása. Ne zavarjon ez össze benneteket, a világ ezzel akar összezavarni téged. János azt tartotta fontosnak, hogy a Magdalénával történt Jézus beszélgetést megörökítse. És az evangélium nem azért iratott meg, hogy nekünk történelemkönyvet adjon, hanem leírja János, hogy miért irattak meg mindezek, hogy higgyetek a Jézus Krisztusnak a nevében. Más volt a célja, és ezt a célját el is érte. Na visszatérve, tehát először megjelent Mária Magdalénának, beszélt vele. A Lukács úgy írja le, hogy többi asszonyok is ott voltak. Valószínű, mindegyik igaz. És ezt a hírt elvitték a tanítványokhoz. A többi tanítvány, akik el voltak keseredve, amikor a feltámadásról értesültek, az első dolog az volt, hogy elmentek és elmondták az örömhírt és a jó hírt. És amikor mi is megértjük a feltámadást és elhisszük a feltámadást, akkor el akarjuk mondani mindenkinek, hogy igen, van remény, van örök élet, és hát az örök élet pedig Krisztusban van. Utána pedig Péter, János oda szaradtak a sírhoz. Péter benézett felületesen, aztán, sőt először János nézett be. Ki jött onnan? Péter később ért oda, ő is benézett. Aztán János visszament. Még egyszer megvizsgálta az eseményeket. És azt látta, hogy a lepedők és az össze vannak hajtva szépen. Na most gondolj el egy tolvajt, ha mondjuk ellopják Jézus testét. Akkor az első dolguk az, hogy összehajtják szépen a lepedőket. Szépen sorba raknak oda mindent, ugye? Nehéz elhinni. Ezek apró kis morzsák, apró kis mozzanatok. És azt mondja az írás, hogy János látott és hitt. Ez már elég volt neki ahhoz. Aztán a Máté evangéliumban vannak leírva, hogy az ellenségei is hittek Jézus feltámadásában. Bármennyire úgy gondoljátok, hogy nem, sőt, ők voltak az elsők, akik értesültek Jézus feltámadásáról. Mi történt? Ugyanis szombaton elküldték Pilátushoz, elmentek a farizeusok Pilátushoz, hogy állítasson őrséget a sírhoz. Mert az a hitető azt mondta, hogy harmadik napon föl fog támadni. Húha, tehát mégiscsak hittek neki. Hát ha nem hittek volna Jézusnak, akkor valószínű, hogy nem mennek oda ilyen dologgal Pilátushoz, igaz? De ez a hitető azt mondta, hogy ez föl fog támadni. Mondta, jó, hát akkor van őrségetek, állítsatok oda őrséget ti. Higgyétek el, hogy őrizték azt a sírt, de nagyon őrizték. És mit látunk? Földindulás, égzendülés, a katonák azok úgymond leestek a földre. Itt is ugye olvasjuk a Bibliába, hogy Isten ereje alatt elestek, és rohantak oda, hogy hát mi történt? Tudták a farizeusok, hogy mi történt. Lefizették az őröket, és hitessétek el, hogy ellopták a tanítványai. Érdekes dolog. Annak idején, ha valaki az a kornak a történetét úgy nagyjából olvasott róla valamit, ha egy katona nem teljesítette a küldetését, rábízott objektumot nem megfelelően őrizte, akkor kivégezték. De nem végezték ki ezeket a katonákat. Miért nem végezték ki? Mert igazat mondtak. Soha nem olvasott, hogy egyetlen vizsgálat történt volna arról, hogy kilopta el Jézust. Gondolj bele, valóban ellopták volna, és akkor micsoda felfordulást csináltak volna, hogy keressék a Jézusnak a holttestét. De nem történt ilyen vizsgálat. Miért? Mert pontosan tudták, hogy mi történt, hogy feltámadt. Előtte azt hitték, mikor kivégezték a kereszten, na ezzel a Jézus üggyel végeztünk. De igazából a Jézus ügy most kezdődött. A Jézus feltámadásával. És gondoljatok bele, hogy ezek az emberek, akik meg voltak félemlítve, akik rettegtek, azok egyszerűen mitől változtak meg? Mitől lettek mások? És nézd meg az Abcsel 2.24-be, amikor kiállnak a tanítványok, és nem Galileába hirdetik az evangéliumot, nem egy eldugott kis faluba, nem valahol, ahol senki nem hallott Jézusról, hanem hol hirdetik először? Jeruzsálembe, ahol Jézust megfeszítették, ahol mindenki tudta, hogy Jézust megfeszítették, és Jézus meghalt. És ez nyilvános és köztudott volt. És ott hirdették Jeruzsálembe a következőt, kit az Isten feltámasztott a halál fájdalmait megoldván, mivel lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. Abcsel 2.24. A második rész 32, csak néhány igét felolvasok ezzel kapcsolatban. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. Tanúbizonyságai, élő tanuk. A 3.15, ezt pedig Péter mondja a Sanhedrinnek, a zsidó főtanácsnak, mikor odaállították. Az életnek a fejedelmét pedig megöltétek, kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk a bizonyságai. Abcsel 3.15. Aztán még apostolok cselekedetei. Ez a Péter, az a gyáva Péter, aki életébe elárulta. Halálában pedig hirdeti a benne való hitét. Ez épp emberi ésszel nem meggondolható, ez akkoriban ez öngyilkosságnak számít az ilyen. Hogy kiáll Jézus gyilkosai elé, és ezt megvallja. Megvallja a fő tanács előtt, megvallja mindenki előtt, és nem számít, nem foglalkozik vele, hogy mi lesz vele, hogy most megölik ezért, vagy megveszőzik, vagy megbotozzák. Gondolj bele, egy hazugságért bárki ezt képes megtenni? Lehetetlen. Lehetetlen. 5.30. A mi atyáink Istene föltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megöltétek. És ezt mondja bátran azoknak, akik egyébként is tudják, hogy ez történt. A feltámadás az megerősíti a mi úrunk Jézus Krisztus istenségét is. Pál azt mondja a római levél első rész 1-től 4-ig olvasom, Pál Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, kiválasztva Isten evangéliuma számára, amelyet előre megígért a profétái által a szent írásokban. Az ő fiáról, aki Dávidtól származott test szerint. A mi úrunk Jézus Krisztusról, aki a szentség szelleme szerint hatalmasan Isten fiának bizonyult a halálból való feltámadás által. Tehát tudták. Tudták a farizeusok is, tudták Izrael vezetői is, mindenki tudta. Egy hazugságot akartak életben tartani, ami lehetetlen, mert sok volt a tanú. Mi a garanciánk nekünk a feltámadásra? Nézzünk pár igeverset erre is. János 5.28-ban Jézus mondja, ne csodálkozzatok azon, hogy jön egy óra, amelyben mindenki, aki a sírokban van, meg fogja hallani az ő szavát. János 6.40. Mert az én atyám akarata, hogy örök élete legyen mindenkinek, aki látja a fiút és hisz benne, és hogy az utolsó napon azt én feltámasszam. Itt zsidókhoz beszél. Tehát nyilván a zsidók hite szerint, amiben egyébként is hittek. A Róma 8.11 ez nem annyira a feltámadásról szól, de mégiscsak hozzátartozik a feltámadáshoz, mert a Krisztusban való feltámadás az a mi testünkre is, a mi életünkre is hatást gyakorol. Ez az egyik legcsodálatosabb ige a gyógyulásról. És kezdj el hinni ebben. Én nagyon sok időt töltöttem ezzel az egy igével. De ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, a ti ő benne lakozó szelleme által. Mit tud adni a Szent Szellem? Életet tud adni. És ez az élet ott van bennünk. Sokszor kívülről várjuk a gyógyulást. Jó, lehetséges úgy is. Sokféle módja van a gyógyulásnak. De igazából az isteni élet bennünk van. És a hitünkkel föl tudjuk szabadítani. És képes arra, hogy az isteni erő kiáradjon az ízekig, a velőkig, a csontoknak a megoszlásáig. Minden testrészünkre képes kihatni. És a feltámadás ereje ott van bennünk. És ez ki tud áradni erre a halandó testünkre is, a Biblia mondja. Van gyógyulás Krisztusban. Van gyógyulás Krisztusban, mert az Istennek a szelleme lakik bennünk. Aki a Jézust föltámasztotta, egy teljesen halottat föltámasztott, akkor egy élő szervezetet nem tud helyrehozni. Legyen hited a gyógyulásba, és ne higgy azoknak a hazugságoknak, hogy a gyógyulás az már a múlté. Nem, mert te ma élsz, és Jézus is ma él, és Jézus benned él, és az ő ereje is benned él, és ez az erő képes fölszabadulni. Jó? Úgyhogy 1 Korintus 15, az egész fejezet szinte a föltámadásról szól, Pál apostol. Ám de a Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak. Mit jelent a zsenge? Az, hogy az első. Ő volt az első. Ő volt az első, aki föltámadt. A többiek mi vagyunk. Tehát mi már most föltámadtunk. Nem majd egyszer, valamikor. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Ez a 15-21 és 22-es. Mert amiképpen Ádámban mindannyian meghaltak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megelevenítetnek. Ádámban haltunk meg. Az 1 Korintus 15-ben van az is, hogy lőn az első Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám, nem második Ádám, utolsó Ádám pedig megelevenítő szellemmé. Halleluja! A megelevenítő szellem, az olyan életet adó szellem, ami többé nem képes meghalni. Ádám szelleme, Ádám lelke képes volt arra, hogy elkülönüljön Istentől. De olyan élet van bennünk, a zoé, ami nem képes többé elszakadni Istentől. Mert semmi sem szakaszthat el minket az Isten szerelmétől, mert valami úgyunk Jézus Krisztusban, írja az írás. Jó? 1 Tesszalonika 4.13. Csak amik a feltámadásról vannak, hogy, hogy azzal menjünk ma haza, hogy tényleg Jézus valóban feltámadt, és Jézus valóban él. Nem akarom továbbá, atyám fia, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek is, akiknek nincs reménységük. Nekünk reménységünk van, nekünk jövőnk van. Lehet, hogy a fizikai létedben már több van mögötted, mint előtted, de nekünk akkor is jövőnk van. Jövünk. 14-es vers. Mert ha hiszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza, akik elaludtak a Jézus által, ő vele együtt. Tehát a Jézus által fogja előhozni, ő vele együtt. Jó, tehát az első tanuk. Igen, akkor még azt is szokták mondani, hogy a római katonák lopták el a testét. Na most, meg a farizeusok. Na most ebbe gondoljatok bele, hogy amikor elkezdik Péter hirdetni a Jézus föltámadását, akkor mi lenne az első? Hát itt a holtteste, gyerekek, ne hazudjatok már. De olyan butaságokat tud kitalálni az ördög, olyan hazugságokat. És a feltámadt Jézussal találkoztak a tanítványok, találkoztunk vele mi is mindannyian, amikor elfogadtuk őt, és Jézus él, és Jézus bennünk él. Közben ugye letellik az idő. Tehát lényeg az, hogy ezek a tanítványok mind-mind-mind az életük árán is mind-mind-mind tanúbizonyságai voltak a Jézus Krisztus feltámadásának. Pálnak nincs olyan levele, nincs olyan írása, ahol nem a meghalt és a feltámadott Krisztusról prédikált volna. Azt mondja az írás, hogy ez a zsidóknak, vagy a görögöknek bölcsességet, a zsidóknak azt butaságot, meg mindig jelt, meg csodát kívántak, de nekünk a Krisztus ereje. És ezt mondja a római levélben Pál apostol, mégpedig mindjárt az első részben, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Erről szól az evangélium, mert Isten ereje az minden hívőnek, zsidónak, meg görögnek. Az élet van bennünk. Ettől van erő, dynamis, ahogy a görög mondja. Mert Istennek igazsága jelentetik ki abból, hitben, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. És akkor itt jönnek azok a részek, hogy most egy kicsit úgy ennek a fényébe gondolkodjunk el, hogy valóban hisszük, hogy Jézus valóban feltámadt. Miben mutatkozik meg, ha valaki tényleg hiszi a feltámadást? Mibe kell, hogy megmutatkozzon? Persze, lehetnek rossz napjaid, jöhetnek csüggedések, de valójában a mi mennyei örömünknek a forrása, itt a földi forrása az Jézus Krisztus feltámadása. Minden örömünk ebből kell, hogy származzon. Jézus feltámad, Jézus él. A halál le van győzve, örök életünk van. És ez mind, az öröm nem tud máshonnan fakadni, mint a Jézus feltámadásából. És a Jézus feltámadásába vetett hitből. Ugye mi változott meg a feltámadás óta? Az egész világ megváltozott. Minden megváltozott. Semmi nem maradt ugyanaz. Ugye, tehát írtak híres költők verseket, hogy ugye talpra magyar, vagy ismeritek talán, rabok legyünk, vagy szabadok, ugye ez a kérdés választatok. Ma ugyanez a kérdés a világnak. Hogy rabok legyünk, továbbra is az ördög fogságába legyünk, vagy a szabadságot választod. És egy olyan ember, aki tudja, hogy örök élete van, tudja, hogy a legjava még előtte van, egy olyan embert nem lehet legyőzni. Mert Jézus Krisztusban többek vagyunk, mint győztesek. És ez a keresztényi gondolkodásmód kell, hogy áthasson, és ez hajtson bennünket. Ez vitte Pál apostolt több ezer kilométer útra, hogy elmondja a pogányoknak az evangéliumot. És hogyha ez a kijelentés nincs meg bennünk, hogy Jézus valóban feltámad, Jézus valóban él, akkor csak ülünk a babérjainkon, és senkivel nem osztjuk meg az örömhírt. Tehát, hogyha valóban ez nekünk valóságos, akkor ez megmozdít bennünket. És ez az, aminek vinni kell bennünket előre, hogy igenis, még sokan vannak, akik még mindig az útszélén vannak. Jó? Úgyhogy Jézus szeretne őértük is lenyúlni. Aztán, hogyha mi is elcsüggedünk, akkor a legjobb lelkigondozó Jézus, ugye? Tehát Tamásnak is szüksége volt egy kis lelkigondozásra, mert a többi tanítvány ott volt, amikor Jézus megjelent, de Tamás nem volt ott. Azt mondta, nem hiszem, ha csak nem látom, ha bele nem dugom az ujjamat az oldalába, meg a szögek helyét nem látom, stb. Jó? Nem nagyon rótta Tamásnak a szemére Jézus, valahol lehet egy kicsit megértette, mély ponton volt, depressziós volt, de kapott egy csodálatos lelkigondozót Jézustól. Na gyere ide, Tamás, akkor hozzuk rendbe ezt a dolgot. Akkor, de nagyon fontos dolgot, hogy boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Péternek is szüksége volt lelkigondozásra, Jézus ezt is megtette. Péter mélységesen el volt keseredve. Csődöt mondott gyakorlatilag. A legszuperebb tanítvány, aki még meghalni is képes Jézusért, háromszor megtagadta. Jézus meg föltámadt. Neki mi volt az első? Oké, gyerekek, menjünk halászni Galileába. Én csődöt mondtam. A Jézus ugyan föltámadt, a Jézus él, de én egy csődtömeg vagyok. Kész. Visszament a vállalkozásához, nem? Hát olvasátok el a János levelében. De a jó pásztor az milyen? A jó pásztor az összegyűjti a nyáját, nem széttereli, összegyűjti. Na, gyereket, egy kicsit ért benneteket egy kis viharkár, akkor na, gyertek csak újra. Hát Jézus hol ment? Oda, ahol ők voltak. Ő is elment Galileába. Haláztak, halat ugyan nem fogtak, nem ment a vállalkozás, de Jézus azért sütött nekik halat, és mert Jézusnak mindig van hala, mindig van kenyere. És végül is elmagyarázta Péternek akkor, jó, most tegyetek ki a hálótokat, és fogtak 153 halat, le van írva. 153 darab halat. Na hozzátok ide azt is megsütjük. És utána Péterrel volt egy kis beszélgetése Jézusnak. Rehabilitálta Pétert. Helyreállította Pétert. És azt mondta, jó, oké, tudjuk, mit tettél, nagyon szégyelte magát Péter, nagyon szomorú volt Péter. És azt mondta, hogy legeltesd az én bárányaimat. Egy ilyen csőttömegnek, mint a Péter, mert úgy érezte magát, nem? Istennek mégis hatalmas hite volt benne. És ez a feltámadt Jézus tette, nem amikor a földön, a földi testében lévő Jézustól, hanem a feltámadt Jézustól kapott ilyen erőt, hogy a leírások szerint, ugye ez nincs a Bibliában, hogy keresztre feszítették Rómában talán, vagy nem tudni hol, hogy állítólag fejjel lefele feszítette magát keresztre. Mert hogy nem méltó arra, hogy úgy halljon meg, mint Jézus. Ezt teszi a feltámadás. Ezt teszi, ezt nem tudja egy hazugság elérni. Nem tudja semmi más megtenni, mint az, hogy tényleg Jézus valóban feltámadt. Halleluja!